Hozzá képest a mérges kígyó árzatlan, húsvéti nyuszi. Ha megszagol valamit, tönkretehet mindent. Akkor pedig pusztulnia kell, mondta egy férfi hang. Így gondolom én is, egyesett a nő. Ki vállalja a likvidálását? Érdeklődéssel hallgattam, hogy az életemről döntöttek, mintha nem is rólam lett volna szó. Közben azonban minden erőmmel azon voltam, hogy megpróbáljam azonosítani a hangokat. Csend volt. Senki nem igyekezett, hogy felcsapjon a hóhéromul. Na, igen, mondta a nő. Megértem az érzelmeiket. Nem könnyű megölni valakit, aki semmi rosszat nem tett nekünk. De gondoljanak arra, hogy tehet. Rendben van, mondta habozva az előbbi férfi. Én megölöm. Vagy én, mondta másik. Elhúztam a számat, és nem viszonoztam Hardy elismerő kacsintását. Nem tudtam igazán örülni, sem az irántam feltámadt érdeklődésnek, sem annak, hogy végül többen is készek voltak átsegíteni a más világra. Néhány másodpercig zavart csend támadt, mintha nem mertek volna egymás szemébe nézni. Köszönöm, mondta végül a katonás női hang. Ezt vártam maguktól. De alig, ha nem, mégis az én dolgom lesz. Nekem kell megtennem. Mire a hajnal első sugara felkúszik az égre, Lawrence meghal. Megtöröltem a homlokom, és összeszorítottam a szám. Mire feljön a hajnal? Ahhoz azért alig, ha nem, nekem is lesz néhány szavam. 33. fejezet. Ismét hosszabb hallgatás következett. A katonás nő törte meg végül a csendet. Ha Lawrence-től megszabadultunk, kezdődhet az akció. De mikor? Nem tőlünk függ? Az óra szerkezet ketyeg? Időkérdés, hogy mikor robban? Csak nehogy vele robbanjunk mi is, mondta az egyik férfi hang aggodalmasan. Fél? Ugyan, csak nem látom biztosítva a visszautat. Nincs visszaút! Hogy nincs visszaút? Kérdezte rémülten a másik női hang. Úgy értem, hogy nekem nincs visszaút. Ha lett volna időm, tanulmányt írhattam volna a hangokról. Már néhány mondat után is világossá vált előttem, hogy a katonás nő és az egyik férfi becsapja a másik kettőt. A másik férfit és a másik alt hangú nőt. Azt is éreztem, hogy a játék életre, halálra megy. Szóval, habozott a férfiam, amikor annak idején belementem ebbe. Tehát meggondolta magát? Érdezte a katonásnő. Tudja, mi áll? Tudom, persze, hogy tudom, szakította félbe a férfi, de arról nem volt szó, hogy esetleg mi is ott hagyjuk a fogunkat. Én nem akarok élni, mondta a katonásnő. Nem akarok azután élni. Ebben a pillanatban Hardy megcsúszott, és neki esett az ajtónak. Ami ezután következett, olyan volt, mint egy rossz álom. Hardy a földre zuhant, hangos káromkodásra igyekezett lábra állni. Ugrottam egy óriásit, hogy a lépcső felé iramodjak, de a bőrönthegy mögül kinyúlt egy láb és elgáncsolt. Felemelkedtem a levegőbe, nekiestem Hardynak, aki már éppen egyenesbe hozta magát, és zuhanás közben ismét odakentem a padlóhoz. Úgy bukfenceztünk egymáson, mint két pajkos kedvű pandabocs. Először Hardy fejébe vertem be a fejem. Aztán a fénypadlóba. Végezetül saját térdembe, amely Isten tudja, hogy keveredett az orrom elé. Amikor lerázta magamra az újságírót, felemelkedtem, elhatároztam, hogy megölöm, aki még egyszer megpróbál feltartóztatni. Mindenekelőtt azt, aki a bőröndök mögött rejtőzik. Mivel meglehetősen sötét volt idelen, nehezen találtam meg. Ügyes kis vaszkot csinált magának a csomagok között. Behúzódott oda, mint farkas a lyukába. Amikor megpróbáltam elkapni a kezét, úgy homlokon rúgott, hogy csak úgy csattant. Éreztem, hogy pillanatok alatt szétved a düh. Hogy ne történjék visszavonhatatlan baleset, elhelyeztem egy kemény, jobb egyenest a farkas tanya bejáratának közepébe. Az, hogy a rejtőzködő szöges csizmatalpát találtam telibe, nem igen fokozta jó kedvemet. Csak a tisztesség kedvéért ütötte még egyet sajnos. Ezt is a csizmatalp kapta. Hardy közben feltápászolt és tisztes távolságot figyelte a harcot. Legugoltam a farkas macok elé. Megpróbáltam benézni rajta, az eredmény mindössze annyi volt, hogy kaptam egy óriási pofont. Hardy elhúzta a száját, sajnálkozva csóválta a fejét, és közben kérdezett valamit, de nem hallottam a hangját. Alig hanem ilyen pillanatokban veszítik el még a legfegyelmezettebb zsarok is a fejüket. Fogják a pisztolyt, és meghúzzák a ravaszt. Én szerencsére megelégettem annyival, hogy megragadtam a bőröndöket, és elkezdtem módszeresen betemetni a rejtőzködőt. Valami olyasmit kiáltoztam, hogy adjanak egy gyufát, mert fel akarom gyújtani a repülőgépet. Jövendő áldozatom erre üregi, nyulat megszégyenítő gyorsasággal kimászott a podgyász alól. Hardy pehjére, és talán az én szerencsémre, én már a másik oldalon. Annyit láttam csak, hogy egy árnyék emelkedik fel Hardy előtt, aztán csattant valami, ami nem mindennapi pofonra emlékeztetett. Hardy feljajdult, és eltűnt a szemem elől. Hallottam, amint pisztolya végig szánkozik a padlón. Ekkor döntöttem úgy, hogy elég volt a közelharcból. Elővettem a stukkerem, és ráfogtam volna a láthatatlan ellenségre. Az oszladozni nem akaró félhomály azonban úgy elrejtette, mintha csak képzeletem játéka lett volna. Hogy azonban mégsem az volt, azt részben csengő fülem, részben pedig Hardy szakadatlan káromkodása bizonyította. Pisztolyal a kézben oda oldalasztam hozzá. A fülét fogta, és rondán szitkozódott. Hol van? Mit tudom én? Nyögte. De ha elkapom, megölöm! Ha elkap, mondta egy csengő hang mögöttünk, majd gyorsan hozzátette, fel a kezekkel. Hardy engedelmesen felnyújtott a karját, én viszont megfordultam és hasra vágtam magam. Bár tudtam, hogy az életemmel játszom, nem tehettem más. Elkaptam csizmás lábát, és magam felé rántottam. Ami ezután következett, az kizárólag pankrációs filmekben szokott előfordulni. Az illető rúgott, csípett, harapott, ezen kívül Hardyt is jól ágyékon rúgta. Már sejtettem, hogy kicsoda, mert nem voltam biztos benne, hogy megbizonyosodjam róla, adtam neki egy jól irányzott pofont. Kicsit megemelkedett, és fejjel előre beesett a bőröndök közé. Hardy nyögött, a hasát tapogatta, majd szenvedő képpel a földön bucskázó valaki után mászott, és kivette a kezéből a revolvert. A fene egye meg! Ki ez a hülye? Káromkodott. Az anyád, mondta egy lihegő hang a bőröndök közül, a jó édesanyád. Megfogtam a karjára fogva, és kirántottam a cuccok közül. Amikor felismert bennünket, kikerekedett a szeme. Maguk azok? Málgorzsáta volt. A pilóták. 34. fejezet. Leguggoltam a padlóra Hardy mellé, hogy kiliegjem magam. Mál bűntudatosan oda kuporodott mellénk, és aggódva jártatta rajtunk a szemét. – Mit keresnek itt egyáltalán? – kérdezte halkan. – Éppen ezt akartam kérdezni én is magától, nyögte Hardy. – Na hallja, hiszen ez az én képem. Az újságíró csak legyintett. Nyilván nem óhajtott tulajdonjogi vitákba bocsátkozni egy békaszállító repülőgépét illetően. – Hát, az az igazság, hogy néhány takaróért jöttem, suttogta a lány. – A takarók odafenn vannak, mondtam, és megrázogattam a fejem, hogy kimenjen a fejemre a csengés. – Lehet, hogy nem ismeri a saját gépét. – Dehogy nem. Csak éppen összeszedtem a takarókat, amikor jött valaki, illetve valakik. Alig, ha nem maguk. – És? – Mit tehettem volna? Maguk mit csináltak volna helyemben? Lerohantam ide, és bebújtam a bőröndök közé. Úristen! Majd elájultam ezektől a halottaktól. Rajtunk kívül látott még valakit? Nem én, hiszen valójában magukat sem láttam, csak a hangokat hallottam messziről. A többi hangot is hallotta? Igen. Borzalmas volt, tudják én. Hát igazán nem vagyok gyáva, ha valaki fél, az repülni sem mer, de ez valami egészen más volt. Mintha valami kriptából beszéltek volna, mint a halottak, ne nevessenek ki. De egészen túlvilági volt. A liftben lapultak, mondta Hardy. Az akna felerősítette a hangokat, a fény pedig elvette a hangszint. Ezért hangzott túlvilágnak. A lány felállt és csípőre tette a kezét. A liftből? Kicsoda? Éppen erről akartam meggyőződni, amikor volt szíves és elgáncsolt. Aztán meg sem kérdezem, hogy miért. Mert féltem. Ha fél... Mindig elgáncsol valakit? Érdeklődött ártatlan képpel Hardy. A lány azonban nem vette a lapot. Nem is tudtam, mit csinálok. Láttam egy árnyot elsuhan, és azt hittem, hogy az árnyék, illetve maga lát engem, úristen. Maga meg elszalasztotta miattam. Elszalasztottam bizony. Nem is sejtik, kik voltak? Nem. Miről beszéltek? Fogalmam sincs róla, hazudtam. Egyetlen szavukat sem lehetett érteni. Különben nincs semmi baj. Lehet, hogy néhány utastársunk ugyancsak takarót keresett. Amikor feljöttem a gépre, mindenki aludt.